Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az egy, örök és igaz Istentől. Amen. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te ma elkülönítettél minket a világ zajától, a kinti forgataktól, a nyüzsgő várostól, a te ígét hallására. Köszönjük, hogy ide nem szüremlik be a kinti zaj, hanem itt valóban a te ígéd szól. De kérlek, segíts nekünk, hogy mi magunk is el tudjunk csendesedni. Segíts nekünk, hogy gondolataink, érzéseink lecsillapodjanak, és egészen rád tudjunk figyelni, add, hogy meghalljuk a te ígédet, add, hogy a te ígéd szóljon, add, hogy tisztán szóljon a te üzeneted. Tekints ránk kegyelemmel. Küldd el hozzánk a Szentlélek Istent. Legyél velünk, Urunk. Te állj ma középen. Rád mutasson a hirdetett ige. Te szólj hozzánk a hirdetett igében. Amen. Isten igéjét olvasom nektek Jakab apostol leveléből. Jakab apostol levelének első részéből, az első rész 19. és 20. versét, ahol így szól hozzánk az Úr igéje. Azért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma folytatjuk a már tavaly előtt nyáron elkezdett igehirdetés sorozatunkat, amikor is mi helyettesítő teológusok a nyári helyettesítés alatt Jakab apostol levele alapján hirdetjük közöttetek Isten igéjét. Egy évvel ezelőtt a 18. versnél hagytuk abba, ma pedig a 19. és a 20. verset olvastam fel, a 20. vers pedig így fejeződött be: ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Talán nektek is az az első gondolatotok, ami nekem az első gondolatom volt, hogy mi sem természetesebb, mint hogy nem munkálja az ember haragja az Isten igazságát. Hogy is munkálhatná? Hogyan élhetne egy gyülekezet haragban? Mi sem természetesebb, mint hogy békességben élünk, hiszen Krisztus az Úrunk, akitől békességet kaptunk. Hogyan lehetne haraggal örömüzenetet hirdetni? Hogyan lehetne haraggal embereket hívogatni? Hogyan lehetne haraggal Istent dicsőíteni? Olyan egyértelműnek tűnik, nem? És Jakab apostol mégis leírta. Jakab apostol mégis leírta a szórványban lévő keresztényeknek. Le kellett ezt írni. Viszálykodtak ezek a keresztények? Hangos perpatvarok jellemezték volna őket? Erről lettek volna híresek? Ezért kellett ezt külön leírni? És ha igen, akkor ez rájuk vonatkozik, és ránk nem vonatkozik? Mi már nem vagyunk ilyenek? A válasz az, testvérek, hogy ezt a levelet nem egyszerűen Jakab írta a keresztényeknek. Nem egy apostol írta a tanítványoknak, nem ember írta embereknek. Ezt a levelet a Szentlélek ihlette. Ezt a levelet Isten ihlette, és Isten vigyázott rá, és Isten megóvta ezt a levelet, hogy fennmaradjon, hogy lefordítsák, hogy belekerüljön a Bibliánkba, és Isten készítette el nekünk ezt a mai alkalmat, ezen az igehirdetés sorozaton, amikor is ezt az igét helyezte a szívünkre. Isten hozta elénk ezt az igét. Ennek megfelelően kell róla gondolkozni. Tehát nem azon kell gondolkozni, hogy vonatkozik-e ránk egyáltalán, hanem azon kell gondolkodni, hogy hogyan vonatkozik ránk. Mire hív minket az Úr? Arra hív, hogy vizsgáljuk magunkat felül. Vizsgáljuk felül az egész életünket. Talán a gyülekezetben nincs viszálykodás, de mi a helyzet az életünkkel? Sehol nincs benne harag? Tényleg mentesek vagyunk a haragtól? Mentesek vagyunk a haragtól a családjainkban, a munkahelyünkön, a városban, az országúton? Nincs harag a szomszéddal? Nincsenek rejtett feszültségek? Nincsenek ki nem mondott rosszallások, titkolt ellenszenvek, rossz vélemény, ítélkezés a másikról, úgyhogy a másik nem is tudja? Alig ha vagyunk mentesek a haragtól. Emberek vagyunk, és sokszor elragad minket a harag. Másrészt pedig a mai igénk nem egy dörgedelmes feddés. Nem arról van szó, hogy Isten, aki szent ránézett az emberre, aki bűnös, és megfedte. Ez nem egy dörgedelmes ige. Ahogy egyre többet olvastam, egyre inkább úgy tűnt, hogy ez az ige egy ránk vigyázó ige. Egy minket féltő ige. Ez a gondviselés megnyilvánulásának egyik formája. Isten nem akarja, hogy a harag vezessen minket. Isten óvva int minket ettől. Jakab így kezdi, szeretett atyám fiai. Őt nem a harag vezeti. És arra hív másokat, hogy másokat sem a harag vezessen. Vigyázzatok magatokra. Tartsátok magatoktól távol a bennetek élő haragot. Ez egy féltő, óvó intés, amit itt olvasunk. Ennek megfelelően Jakab levele alapján ma három dolgot szeretnénk megnézni. Azt, hogy az ember hogyan lehet gyors a hallásra, hogyan lehet késedelmes a szólásra, és hogyan lehet késedelmes a haragra, és ha ezt a három dolgot megnéztük, akkor ahogy Jakab levelében is, remélhetőleg közöttünk is, felragyog Isten igazsága. Meglátjuk, hogy a hallás, a szólás és a harag milyen viszonyban állnak Isten igazságával. Legyen minden ember gyors a hallásra, kezdi Jakab apostol. Azt szoktuk mondani, hogy a hallás egy terhelt fogalom a Bibliában. Ez azt jelenti, hogy sok mindent jelent. A hallás természetesen jelenti azt, amire először gondolunk. Az embernek van füle, meghallja a világ zaját, meghallja a másik ember szólását. Az embernek van füle, nem süket, és tud hallani. De másodszor a hallás jelenti azt is, hogy odafigyelni a másikra. Odafigyelni a másik emberre. Ha azt akarom, hogy rám figyeljenek, azt mondom, hallgass meg. Így kérek figyelmet. Így kérek megértést. Harmadszor pedig a hallás azt is jelenti, hogy engedelmeskedni a másiknak. Hallgatni rá. Hallgatni a másikra. Megfogadni a szavait. Szót fogadni neki. Ezt is jelenti a hallás. De a Szentírás egyik nagy tanúsága az, hogy a hallás nem csak viszintesen működik, nem csak emberek között működik, nem csak ember és ember között van hallás, a hallás működik fölfelé is. Sőt, a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. A hallás azt jelenti a Szentírásban, hogy meghallgatjuk Istent, meghalljuk a hangját, a szavát. Szólj, mert hallja a te szolgád, mondja a gyermek Sámuel. Legyetek gyorsak a hallásra, mondja az Úr nekünk. Ahogyan Sámuel az Úrhoz szólt, az Úr ugyanúgy kéri, hogy mi is szóljunk hozzá. Sámuel áll előttünk példaként. Azt a magatartást kell tanúsítanunk, amit Sámuel tanúsított. Ez olyan egyszerűnek tűnik. Hallgatni Istent, ő szól, én hallom, és azt teszem, amit mond. De valójában ez nem egyszerű. Valójában ez nagyon is nehéz. Ahhoz, hogy meghalljuk Isten üzenetét, ahhoz folyamatosan olvasni kell a Szentírást. Minden nap olvasni kell a Szentírást. Ha nem olvasom minden nap a Szentírást, akkor nem Isten szól hozzám minden nap. És ha nem Isten szól hozzám, akkor ki szól hozzám? Ha nem Istenre hallgatok, akkor kire hallgatok? A kereszténység nem egy vasárnapi hit. A keresztény vallás az nem egy heti egynapos vallás. A hét minden napján Krisztus követőnek kell lennünk. Az ő törvényéről kell gondolkodnunk éjjel és nappal, ahogyan a Zsoltárok könyve mondja. És ez egyáltalán nem könnyű. De ha ezt megtesszük, ha nyitva van a Bibliánk minden nap, ha nyitva van a fülünk a Bibliára, ha nyitva van az elménk, ha nyitva van a szívünk, akkor készen létben tudjuk tartani a lelkünket. És akkor meghalljuk, ha az Úr szól hozzánk. És ha így készen létben tartjuk a lelkünket, akkor a csoda meg is történik. És az Úr tényleg szól hozzánk. És ott nincsenek kérdőjelek. Ott egyszer csak rádöbbensz, ez az ige nekem szól. Isten ezt tényleg nekem mondja. Hallom a hangját, hallom, hogy mit mond, hallom a hívását, hallom az elhívását, hallom a küldését. Tudom, mit kell tennem. Tudom, hogy hogyan és hogy hová akar engem elvezetni. Ezt okozza a mindennapos szentírás olvasás. Elkezdjük így hallani az Urat. És az Úr gondviselése manifesztálódik az életben. Megjelenik, és a csoda megtörténik. És rádöbbenek, hogy ismer engem Isten, és tudom az ő akaratát. Hát legyen minden ember gyors a hallásra. Legyen minden ember késedelmes a szólásra. Ennek is több szintje van a Szentírásban. Az első szint az, amit Jób könyvében láthatunk. Jób depressziós, beteg, gyászol, hibáztatja Istent, ül a városon kívül a hamuban, és eljönnek hozzá a barátai. És a barátok azért jönnek, mert hallják, hogy Jób rosszul van, és amikor látják, hogy Jób mennyire rosszul van, azt is látják, hogy tehetetlenek. Hogy nem tudok segíteni a másikon. Hogy ötletem sincs, mit mondjak, mert a másik hallgat. És ekkor a barátok bölcsen leülnek mellé, és hallgatnak vele. Tehetetlen vagyok, nem tudok segíteni, de azt kifejezem, hogy nem hagyom a másikat magára. Ott vagyok vele. Valójában azt hiszem, mindannyian ismerjük a jelenlétnek ezt a vigasztaló hatását. A kisgyermek sír, az édesanya mellé ül, meg sem kell szólalni, és mégis minden más lesz. Azonnal jobb lesz minden. Legyünk késedelmesek a szólásra. Tudjunk így hallgatni a másikkal, ha máshogy nem tudunk segíteni. Másodszor a Szentírásban azt jelenti, hogy legyünk késedelmesek a szólásra, hogy beszéljünk megfontoltan. Hallgassuk végig a másikat, számoljunk el 10-ig, és utána válaszoljunk. Ez a békességnek a nagy forrása. Nem mindig működik, de sokszor segít. Hallgass végig a másikat, fontold meg a válaszodat, fontold meg, hogy a másiktól mit hallottál, és csak utána szólalj meg. Ez a szólás ember és ember között. De van egy harmadik szint, egy még fontosabb szint. Legyünk késedelmesek a szólásra, ha az Úrhoz szólunk, vagy ha az Úrról szólunk. Nincs förtelmesebb bűn az Isten káromlásnál. Azt a hívő ember még hallgatni sem bírja. Nagyon vigyázzunk, hogyan beszélünk az Úrról. És azzal is nagyon vigyázzunk, hogy hogyan beszélünk az Úrhoz. A Prédikátor könyve így int, Isten a mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszédet kevés legyen. Isten a mennyben, az ember a földön. Milyen nagy a szintkülönbség. Keresztelő János is ezt mondja, aki földből való, földi az és földieket szól. Nem ismerjük az Úr akaratát teljes egészében. Nem látjuk át azt, amit ő átlát. Nem tudjuk azt, amit ő tud. Mózes 5. könyve azt mondja, a titkok az Úréi, a kinyilatkoztatás a miénk és a fiainké. Ennek megfelelően próbáljunk hallgatni az Úrra, és ha valamit megértettünk, akkor alázattal, egyenesen és nyíltan válaszoljunk neki. Ő ismeri a szívünket, tudja a szívünk romlottságát, tudja az értelmünk kerülő útjait. Isten előtt nincs értelme szerepet játszani. Előtte nincsenek titkok. Ezért is int minket így a mai ige, legyen minden ember késedelmes a szólásra. 3 dolgot mondtam a hallásról. hogy a hallás Istentől kapott ajándék, hogy tudnunk kell meghallgatni a másikat, és szüntelenül tudnunk kell hallgatni Istenre. És három dolgot mondtam a szólásról is, tudni kell csöndben maradni a másik emberrel. Tudni kell megfontoltan beszélni a másik emberrel, és különösen megfontoltan kell beszélni az Úrral és az Úrról. Testvérek, ezekből a kétszer-három dolgokból, ezekből semmit nem tart be az ember, amikor a harag vezeti. A haragos ember nehezen hallgat és könnyen beszél. Ki sem bírja, hogy ne ő beszéljen. Haragjában mindenki mondja. A haragos ember nem tudja meghallgatni a másikat. Nem tud türelemmel várni. A másik még mondaná, de az ember közbevág. Ha a másik tovább mondja, akkor az ember hangosít, és a végén már kiabál. Közbevág, egyre hangosabban. És mondja, és mondja, és az a célja, hogy ő uralja a pillanatot. Hogy a másik felett dominanciája legyen. Hogy ne a másik mondja, hanem ő mondja. Ez az ő pillanata, ez az ő igazsága, és most azt mondja. Gondolatban, szóban, cselekedetben a harag egyből utat tör. A harag nem tud várni. A harag nem várja meg, amíg megválogatjuk a szavainkat. A harag szívből jön. Minden harag gyilkos indulat. A harag őszinte. De ebben az őszinteségben nincsen semmi erény. Nem jófajta őszinteség az, amely őszintén leplezetlenül hirdeti az ember romlottságát. És erő van a haragban. A harag cselekvésre késztet, mozgósít. Beindul a vegetatív idegrendszer, emelkedik a vérnyomás, nő a pulzus. Kitágulnak az orrjukak, hogy még több oxigén jusson az agyba. Kipirosodik az ember arca, ökölbe szorul a keze, összeszorul a gyomra, és oda csap az asztalra, és mondja, a haragos ember soha nem lusta. És maga körül mindenkit megbénít, és szinte megfagy körülötte a levegő, és tényleg azt hiszi, hogy ő uralja a pillanatot, és a haragos ember ezt még élvezi is. Milyen érdekes, hogy a hit nem ilyen. A hit soha nem ilyen. A hívőből alig lehet kipiszkálni a hitét. Azt mindenki magában tudja tartani. Azt nem kürtöljük világgá. Olyan még soha nem volt, hogy a másik nem tudta végighallgatni az embert, mert közbevágott és elkezdte mondani, hogy feltámadott az Úr. Valahogy a hit nem így működik. A harag így működik. Már egy óvodás is tud haragudni. Milyen tiszta szívből, teljes egész lényéből haragszik egy kisgyerek. A bizonyságtételt tanulni kell. A hitvallás nem jön magától. A haragot nem kell tanulni. A harag az jön magától. Azt mondtam, hogy a haragos ember uralja a pillanatot. Legalábbis azt hiszi, hogy ő uralja a pillanatot. De valójában nem. Valójában a pillanat uralja a haragos embert. Valójában a harag csak tünet. Az óember jelzi, hogy még él. Még itt vagyok én a bűnös ember, és szót kérek, és átveszem az irányítást. Ez a harag. Nem a harag a fő probléma. A harag csak kinyitja a pinceajtót, hogy onnan méről a sok eltemetett gyűlölet előtörjön, hogy felbugyogjon a szív romlottsága. Ezt teszi a harag. Nem az a baj, hogy kinyitja, kiengedi, ami bennünk van. Az a baj, hogy ez van bennünk. Szóval az igazi probléma a bűn. Az igazi probléma a bűn, amit a szívünk mélyén raktározunk. És a hívő embernek a bűn fáj, nem a harag, hanem a bűn. Nincsen gyötrelmesebb bűnös ember, mint a megtért ember. Aki már megtapasztalta, hogy milyen a Szentlélek által vezetve fordulni a másik emberhez. Aki tudja, milyen örömhírt hirdetni, igét mondani a másiknak. Aki tudja, milyen az, amikor Isten vezet engem a másikhoz, az látja, mekkora a kontraszt. Az tudja, mekkora a különbség a között, ha Isten irányít, és úgy fordulok a másik emberhez, és a között, ha azt adom, ami belőlem jön. A hívő tudja, hogy milyen hosszú folyamat a megszentelődés. Aki nem hívő, az nem tudja. Az azt hiszi, hogy a hívőnek szentnek kell lennie. De a hívő tudja, hogy nem lehet szent. Hogy akárhogy próbálja követni Krisztust azon az úton, mindig letér. Egy pillanatra nem koncentrálok, és letérek. Egy napig nem olvasom a Bibliát, és már másra hallgatok, nem Istenre. És ilyenkor elég egy apróság, és elragad a harag. És ilyenkor az ember bánt másokat, és minden bűnben mindig az Úr ellen vétkezünk végül. Az Urat bántjuk meg végül. És ilyenkor a hívő imádkozik, és könyörög, Isten pedig kegyelmesen visszavezeti, visszaterelgeti arra az útra, amin a megszentelődés zajlik. Csak ő vezethet minket magához. Mi erre képtelenek vagyunk. Másrészt azt is tudja a hívő ember, hogy az ő Ura Jézus Krisztus, és hogy Jézus Krisztus a bűnnek is, meg a haragnak is ura. Jézus Krisztus tud győzedelmeskedni a haragon. Ő egy egész légiónyi gonosz lelket ki tudott űzni egy emberből. Meggyógyította egy szavával a vakon született embert, a sántát, a leprást. Hogy ne tudna segíteni nekem, ha elragad a harag? Krisztus megváltoztatja a szív indulatát. Mindent megváltoztat. Nem tudom, testvérek, ezt ki hogyan tapasztalta. Én nagyon sokszor tapasztalom, hogy valójában én nem győzedelmeskedek a bűn felett. Nem tudok győzni a haragom felett. A hitem nem egy jól működő düterápia. Erről szó sincs. Egyszerűen megtapasztalom, hogy közel van hozzám az Úr, és akkor távol van a harag. Ha Krisztus mellett tudok lenni, ha Krisztus maga mellett tart engem, akkor a harag távol van. Ez a két dolog nem lehet egy helyen. Haragszom, és imádkozom a másik emberért, akire haragszom. És a harag elpárolog, eltűnik. Nincs ott, ahol Istennel beszélgethetsz. Vagy mielőtt válaszolsz, nem tízig számolsz, hanem megfontolod, mit mondott az Úr. Eszedbe jutnak igék, Istenre figyelsz. És a harag elpárolog, mintha ott sem lett volna. És ha ez megtörténik, akkor az emberen nem a harag fog uralkodni. És ez egy csodálatos dolog. Csodálatos dolog az is, hogy az ember mindig ott áll egy válaszúton. A bűn szolgája leszek, vagy Istené. Soha nem az ember irányít. A haragos emberé sem a pillanat. Nem mi irányítunk. Vagy a bűn, vagy Isten irányít minket. Ha azt hiszem, hogy én irányítok, akkor már a bűn irányít. Ha azt hiszem, hogy én irányítok, akkor már a bűn irányít, csak ezt észre sem veszem már. Másrészt, ha Isten irányít, akkor is igaz, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. És csak Isten kegyelméből tudunk a bűnnek ellenállni. Isten nélkül ez egy eleve vesztes csata. Egy meghasonlott csata. Az ellen harcolok, ami belőlem jön. Ebben csak veszíthetek. De Istennel ezt a csatát már előre megnyertem. Nem legyőzöm a haragot, nem legyőzöm a bűnt, hanem ahol Krisztus van, ott nincs harag. Beszéltünk a hallásról, a szólásról és a haragról. Azt hiszem, látjuk, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Paradox dolog lenne, elképzelhetetlen, ellentmondásos. Ilyen nem történhet meg. De az is igaz, hogy ebbe az intésbe, ebbe az intelembe, ebbe a fedő igébe, Jakab apostol levelében bele van csomagolva egy örömhír. Az intelemben ott van egy örömüzenet. Ha az ember haragja, Isten igazságát nem munkálja, akkor az ember harag nélkül igenis munkálhatja Isten igazságát. Megadatott nekünk a lehetőség. És hiszem, hogy a hívő embernek pont ez a vágya. Isten igazságát munkálni. ez a hívő embernek a vágya, ez a hívő gyülekezetnek a vágya, ez az egész földön zarándokló egyház célja. Isten igazságát munkálni. A hívő ember ezért ajánlja fel egész lényét, egész valóját Istennek hála áldozatul. Azt mondja Istennek, hogy tiéd az életem, tiéd a halálom, tiéd mindenem, tiéd bármim, amit használni tudsz, használd. De ehhez az embernek meg kell változni. Istennek tetsző dolgokat kell tudni felajánlani. Olyan hálaáldozatot, amit az Úr elfogadhat. Erről is szól Jakab levele. Láttuk múlt héten, hallottuk múlt héten, hogy Dávidban megjelent a vágy, hogy házat, templomot akar építeni Istennek. Megjelent benne a vágy, hogy valahogyan Isten igazságát szolgálja. És azt is láttuk, hogy nem építhetett. Azt mondta neki az Úr, hogy vértapad a kezedhez, ne építs az Istennek házat. És azt is tudjuk, hogy a harag gyilkos indulat. Azt is tudjuk, hogy amikor az ember haragszik, akkor nem a kezéhez tapad a vér, hanem a szívéhez. És így nem lehet Isten igazságát szolgálni. Így nem lehet egyházat építeni. Az igaz egyház nem épül haraggal, nem épül bűnnel, sem testtel, sem emberi erővel. Az igaz egyházat a Szentlélek építi, és ehhez használ minket. És ekkor tudjuk Isten igazságát munkálni a világban. Mert Isten igazsága terjed a világban. Isten igazsága azt jelenti számunkra, Krisztus feltámadt. Ez a központi üzenet. Ez hitünk központi magja. Ezen áll vagy bukik egész keresztény valónk. Hogy feltámadt vagy nem támadt. Hogy ezt elhiszed vagy nem hiszed. És ha elhiszed, hogy Krisztus feltámadt és ezt hirdeted, akkor Isten igazságát munkálod a világban. Ez történik közel 2000 éve. A Szentlélek által vezetett emberek mennek, és Isten akaratából terjesztik, szelíden, halkan, elszántan, üldöztetések ellenére, hogy Krisztus feltámadt. Ez Isten igazsága. És ezt haraggal nem lehet megtenni. Ezért írja Péter apostol, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Ez a harag ellentéte. Ez Isten igazságának a munkálása. Nem lehet haraggal munkálni Isten igazságát, mert akkor az ember odahívna másokat, ahol ő maga sincs. Akkor olyan ember térítene, aki maga nem tért meg. Nem lehet haraggal, mert a harag a hazugság atyát szolgálja. Aki Isten igazságát munkálja, az Istent szolgálja, az egy örök és igaz Istent. Nem lehet egyszerre két urat szolgálni. Vagy a sátán, vagy a hazugság atya, vagy pedig Isten. Nem lehet haraggal hirdetni ilyen világra szóló üzenetet. Ha Isten igazságának vagyunk a hírnökei, akkor eszerint kell szólnunk, és eszerint kell élnünk. Nem lehet bennünk meghasonlás. Nem lehetnek ilyen ellentétben a szavak és a tettek. Képmutatók lennénk, hamisak lennénk. És nem lehet haraggal hívogatni másokat, természetesen azért sem, mert nem jönnek. Ha haraggal hívjuk az embereket, távol maradnak. Isten igazsága olyan volt, mint a mágnes. Vonzotta magához az embereket. Az első keresztények azzal keltettek feltűnést a világban, a római birodalomban, hogy egymást szerették. Látták ezt a világi emberek, és látták, hogy ott valami más van, mint a világban. Ott valami jobb van. Szeretet van az emberek között. Harmónia van közöttük. Isten munkál a gyülekezetben. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok, mondja Jézus Krisztus. Innen ismerszik fel egy keresztény. Egy külső szemlélő számára az a feltűnő, hogy szeretik egymást. És ahol e szerint munkálkodnak, a Szentlélek által elhívott emberek, ott él az egyház, ott növekszik az egyház, és ott igaz az egyház. Ott Isten fia működik, aki a világ kezdetétől a világ végezetéig a szent lelkével és az igével gyűjti az embereket az örök életre. Ennek a gyűjtő munkának lehetsz a részese, ha Isten igazságát munkálod. Hallgassunk az Úrra. Legyünk csendben, és legyünk gyorsak a hallásra. Legyünk késedelmesek a szólásra. Fontoljuk meg, hogy mit mondunk, különösen, ha az Úrhoz szólunk. Legyen tőlünk távol a harag, és legyen hozzánk közel az Úr. Imádkozzunk, testvérek! Drága Urunk, mennyei Istenünk, köszönjük neked, hogy ma is volt hozzánk szavad. Köszönjük, hogy meghallhattuk azt. Köszönjük neked, hogy te tanítani és inteni akarsz minket. Köszönjük neked, hogy te arra vezetsz minket, hogy a te tetszésed szerint éljünk. Köszönjük neked, hogy te így féltve vigyázol ránk. Körülveszel minket a gondviseléseddel, és meg akarsz minket óvni a bűntől, bármilyen bűnös a természetünk. És köszönjük neked, hogyha mégis vétkezünk, és minket a bűntől már megóvni nem lehet, akkor megóvsz, megvédsz minket a bűn következményétől. Köszönjük neked, drága Jézus Krisztus, hogy rád sújtott le a bűneinkért járó kínhalál, hogy te azt elhordoztad, mert mi azt ki nem bírtuk volna. Köszönjük neked, hogy te feltámadtál, és hogy magadban hordozod a mi feltámadásunkat is. Köszönjük neked ezt az örömüzenetet. Add, hogy ezt munkáljuk a világban. Add, hogy a te igédet hirdessük, a te feltámadásodat hirdessük. Add, hogy meglátszódjon rajtunk a te örömüzeneted. Add, hogy ne legyen hatástalan a te igéd. Változtass meg minket, Urunk. Változtass meg minket, hogy téged hirdetni tudjunk. Legyünk az eszközeid. Használj minket, Urunk. Áldjuk mindezért szent nevedet, drága Jézus Krisztus. Könyörgünk hozzád, Istenünk. Könyörgünk most a betegekért, a gyászolókért, a megfáradtakért. Vigyázz a családokra, vigyázz a közösségünkre. Áld meg a gyülekezetben szolgálók munkáját, és tartsd meg a gyülekezetünket az igaz hitben. Könyörgünk egyházunkért, nemzetünkért és a világ minden hívőjéért. Kérlek, hallgasd meg imánkat. Kérlek, hallgasd meg szent fiattól tanult imádságunkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, testvérek, hogy jövő héten ugyanebben az időpontban Isten tiszteletünk lesz, és arra kérem a testvéreket továbbá, hogy ahogy múlt héten is, úgy most is, a templomon kívül beszélgessünk, ne a zárt térben álljunk meg egymással beszélgetni, és a zárt térben ne vegyük le egymásról a maszkot. Illetve magunkról a maszkot. De egymásról se, és végképp ne haraggol. Záró énekenket énekeljük, a 295. énekünket. A 295. énekünk első versét, mely így kezdődik, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség, testvérek!